Egy különleges tudományterületről, az irodalom és a kognitív tudományok határterületéről írt egy figyelemfelkeltő könyvet Horváth Márta, a Szegedi Tudományegyetem német tanszékének adjunktusa. Azt is mondhatnánk, hogy ez tulajdonképpen a csapdába csalt olvasó és a csapdába csaló író leleplezésének a folyamata. Ha egy kicsit ilyen krimisre akarom venni, így van?
Igen, lehet ezt mondani. A kognitív poétika az egy olyan viszonylag új, Magyarországon legalábbis mindenképpen egy kifejezetten új tudományterület, amelyik azzal foglalkozik, hogy az irodalmi szöveg hogyan hat az olvasóra, akár olyan módon is, hogy az olvasó ezt a hatást nem mindig tudja teljes mértékben kontrollálni, tehát elsősorban olyan hatásmechanizmusokkal foglalkozom, amelyek a küszöb alatt, tehát tudat alatt történnek az olvasóval. Ezért tartom egyébként egy nagyon érdekes területnek ezt, hiszen arra készíti az olvasót, hogy átgondolja, illetve szembesüljön azzal, hogy a szöveg hogyan hat rá, és hogy miért hat rá így. Tehát egy kicsit azt is lehetne mondani egy ilyen negatívabb, mellékízű fogalommal, hogy manipulálja esetenként az olvasót a szöveg.
Itt a kutatás az ugye két irányban folyik. Az egyik az, hogy magát az olvasót kell vizsgálni, vagy kellene, gondolom, hogy mit érez, mit gondol, miközben egy könyvet olvas, egy jó regényt, vagy egy szép verset. A másik pedig nyilván az, hogy a szövegben megtalálni a kapaszkodókat, ugye?
Így van, így van. Ezért is mondjuk azt, hogy ez egy interdisziplináris terület. Hát két tudományterületnek az összefogásával működtethető csak. Az egyik nyilván az irodalomtudomány, ahogy hallottuk is, tehát az irodalmi szövegnek a sajátság, felépítésével, jellegzetességeivel foglalkozik. A másik oldalon pedig ugye kell a pszichológia, hiszen az olvasóval foglalkozik, és az olvasóval ilyen nagyon konkrét módon a húsvér olvasóval foglalkozik, nem valamilyen elképzelt, vagy ideális, vagy modellolvasóval, ahogy sok más elmélet korábban tette. Éppen ezért a pszichológiát is be kell vonni a vizsgálódásokba. Ez az a terület, tehát ami azt vizsgálja, hogy az olvasó bizonyos szöveg jellegzetességekre, tulajdonságokra hogyan reagál. Tehát ez csak ennek a kettőnek az együtteseként valósít. Meg.
Akkor kezdjük talán a pszichológiával, a lélektan kutatásával. Hogyan vizsgálják ezt a pszichológusok? Naplót vezettetnek az olvasóval? Egyfajta olvasónaplót?
Nagyon sokféle vizsgálati lehetőség létezik erre. Vannak hagyományosabb, empirikus kutatási lehetőségek, ezeket úgy hívják, hogy papírceruza alapú tesztek, amikor egyszerűen egy olvasás folyamat lezárulása után kap egy kitöldendő kérdőívet az olvasó, és az egyszerűen ceruzával kitölti, igen, nem, mert néha esetleg szövegesen is. Ez az egyik lehetőség. Ehhez képest egyébként most már a pszichológiai kutatásokban újabb módszereket is kifejlesztettek. Pontosan azért, hogy ezeket a küszöb alatti vagy tudattalan reakciókat is tudják vizsgálni, ezért olyan vizsgálati módszerek is vannak, amelyek nem az olvasási folyamat lezárulása után kérdeznek rá bizonyos hatásokra, hanem az olvasási folyamat közben vizsgálják az olvasónak a különböző testi reakcióit. Tehát nem egy olyan választ várnak, amiről az olvasó az olvasástán elgondolkozhat, megfontolhatja, és akkor persze bejöhetnek olyan szempontok, hogy hú, mit is kéne itt most mondanom ahhoz, hogy jó színben tűnjek fel esetleg, hanem kifejezetten az olvasás alatt, és nem igazán ellenőrzésünk alatt álló reakciókat vizsgálnak. Például a bőr ellenállás tudják vizsgálni, tehát hogyha elkezd nedvesedni a tenyerünk, akkor az nagyon gyakran lehet például, ennek lehet az oka a feszültség érzése, vagy például vannak az úgynevezett eye tracking gépek, amelyek pedig azt figyelik, hogy a szem hogyan mozog olvasás közben, például visszaugrik egy korábbi szöveghelyre, mert az valamiért vagy fölkeltette az érdeklődést, vagy meghökken az olvasó, és újra akar olvasni a szöveget, hogy megfelelőképpen tudja értelmezni. Tehát, hogy ilyen vizsgálati módszerek is rendelkezésünkre állnak most már.
És gondolom még az agyi képalkotó eljárások is.
És természetesen, hát ezt mindenképp meg kell említeni, hogy az agyi képalkotó eljárások azok nagyon fontos módszert jelentenek most már, hát különböző agyi régióknak az aktivitását tudják mérni a különböző hatásokkal összefüggésben.
Mit tesz mindez hozzá az irodalomkutató?
Az irodalomkutató az pedig azt nézi, hogy mondjuk azt mondom, hogy én konkrétan történettekkel foglalkozom, leszűkítve egy kicsit az irodalmi szövegeknek a sorát, elbeszélő szövegekkel foglalkozom, tehát az elbeszélésnek vannak bizonyos tulajdonságai, hogy hogyan épül fel egy elbeszélő szöveg. Ebben elég nagy játéktere van egy írónak, hogyha van egy adott történet, akkor azt milyen módon ábrázolja. Ezt figyeli, vagy ezt vizsgálja tulajdonképpen az irodalomtudomány, hogy egy bizonyos ábrázolási mód, vagy leírási mód milyen reakciót vált ki az olvasóból. Egy példát mondok, azt, hogy két esemény valami milyen módon egymással összekapcsolódik, az egyrészt ki is fejtheti az író, és leírhatja akár hosszasan az, hogy mi az oka az egyiknek, illetve az egyik az oka a másiknak, milyen módon, vagy akár elintézheti egy mondatba, sőt azt is megtelheti, hogy egyáltalán nem beszél róla, tehát ezt a kapcsolatot nem fejti ki a szövegben. Ebben az esetben nyilván az olvasónak kell ezt kiegészíteni, és akkor itt jön be a kognitív poétikának a szerepe, hogy azt mondja, hogy akkor itt most hogyan működik az olvasó elme, és mit tesz azért, hogy számára értelmes történet kerekedjen ebből a szövegrészből.
Tehát, hogy hogyan lesz társa az alkotásban az olvasó az írónak?
Igen, ez egy
a
nagyon...
kihagyott részek alapján?
Így van, ez egy nagyon jó megfogalmazás, tehát ez az elmélet azt mondja, hogy a szövegnek nem csak az író a teremtője, hanem egyúttal az olvasó is a teremtője, tehát gyakorlatilag író és olvasó közösen alkotja meg azt a szöveget, ami aztán valamilyen módon az olvasó fejében létrejön.
Ez egy ideális együttműködés képe, de mégis azt hallhattuk, hogy itt manipulációról vagy csapdába ejtésről is szó van sokszor. Annak meg hát nyilván mások az eszközei, nem?
Az, hogy mit tartunk manipulációnak, mit tartunk esetleg egy teljesen normális hatásnak, ez attól is függ, hogy a szöveget hogyan ítéljük meg, illetve az arra adott reakciót, stb. Tehát ez talán már egy kicsit változatosabb képet nyújt, mint hogy ezt ilyen eszközökkel lehessen vizsgálni.
Hogyan működik mindez a gyakorlatban?
Legjobb talán az, hogyha egy konkrét irodalmi szöveget hozok példaként, Koszolányi Dezsőnek a Kulcs című novelláját, hogyha megnézzük, akkor azt láthatjuk, hogy egyrészt miután elolvastuk, az a benyomásunk, hogy ez egy ilyen lélektani novella, azért gondoljuk, mert a szereplőknek számtalan érzelmét ábrázolja a szöveg. Másrészt viszont, hogyha alaposabban megvizsgáljuk a szöveget, akkor azt látjuk, hogy a elbeszélő itt semmit nem árul el nekünk a szereplőnek az érzelmeiről, nem hangoznak el olyan mondatok, hogy és a kisfiú nagyon félt, szorongott, meglepődött, stb., hanem egyszerűen ábrázolja a fiúnak a viselkedését. Ugyanezt egyébként elmondhatom talán az Édesanyna című regénnyel kapcsolatban is, ami egy sokkal általánosabban ismert példa. Ott ugyanez az írásmód jellemző, tehát nyilván Koszolányinak volt egy ilyen irányultsága, hogy a lélektani írásai is olyanok, hogy azok nem direkt módon árulják el az olvasónak azt, hogy milyen érzelmek játszódnak le az egyes szereplőkben, hanem azt elhallgatja bizonyos szempontból, másrészt mégis elénk tárja, hiszen a szereplőnek a viselkedése által mutatja be, illetve az által enged következtetni az olvasónak arra, hogy vajon milyen érzelmek, milyen gondolatok játszódnak le a szereplőnek az elméjében. Tehát nem azt mondja, hogy a kisfiú nagyon félt és zavarba jött, mikor belépett az apjának a munkahelyére, hanem azt mondja, hogy a kisfiú elkezdte igazgatni a nadrágját, igazgatta a frizuráját, megigazította az ingét, stb. Tehát ezzel fejezi ki azt, hogy a gyermek zavarban volt, vagy ugyanis úgy mondhatjuk azt, hogy amikor az apa a főnökével találkozik, akkor azt írja a szöveg, hogy földig hajolt, és nem hangzik el az, hogy mennyire félt tőle, respektálta, stb., hanem ehelyett egy viselkedés fajtát ábrázol, és erre az olvasó automatikusan arra következtet, hogy valamilyen érzéssel, valamilyen tudattartalom magyarázza ezt a viselkedésformát. Ez egyébként az úgynevezett tudatelmélet, tehát ennek nagyon sok magyar fordítása van, elmeteória, stb., vagy elmeolvasás, mondhatjuk ezt a kifejezést is. Ez a kognitív mechanizmus felelős azért, hogy erre az olvasó ösztönösen is képes. Itt az emberi agynak van egy olyan tulajdonsága, hogy amennyiben viselkedést észlel, akkor azt automatikusan tudattartalmakkal magyarázza.
Ezek szerint akkor a kognitív poétika, a kognitív irodalomtudomány szempontjából a legizgalmasabb a ballada, mert ott van ugye a legtöbb kihagyott rész, a legtöbb hozzátendő rész, és a legkevésbé kutatható mondjuk a 19. századi nagyregény, ahol túl sok a részletes leírás.
Ez könnyen lehet, hogy így van. Nagyon jó példa a ballada egyébként. Én a könyvben ezzel a műfajjal nem foglalkoztam, azóta a tanításba már beemeltem, mert én is úgy közben szembesültem azzal, hogy milyen hihetetlen jó műfaj, és mennyire adja magát arra, hogy ilyen típusú kutatásokat végezzenek. Egyébként én ugyan nem, de kutatócsoportunk egyik tagja az kifejezetten balladákkal is foglalkozik. A tanszékünkön működik egy kutatócsoport is, a neve az, hogy kognitív poétika kutatócsoport. Ennek a vezetője és alapítója vagyok. Az a célunk, hogy összefogjuk azokat a irodalmárokat, akik az országban ezzel az irodalom elméleti irányjal foglalkoznak, párbeszédet teremtsünk közöttük, meg nyilván próbálunk egy kicsit külföldre is kapcsolatokat teremteni. Tehát, mint mondtam, a kutatócsoportnak van olyan tagja, aki többször is és kifejezetten balladákkal foglalkozott.
Hogy áll most ez a kutatás jelen pillanatban, arról olvashatunk Horváth Márta könyvében, amelyik tulajdonképpen a történetmondás történetébe is betekintést ad. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm.